Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés?
Egyelőre első ránézésre jó a hangulat a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index 0,3%-os pluszban kezdte a napot. Ez azonban szinte kizárólag a MOL papírjainak köszönhető, melyek 0,35%-kal 3980 forintra erősödtek. Az OTP 41.890 forinton stagnál, a Magyar Telekom pedig 0,6%-os mínuszban van 2732 forinton. A Richter talán néhány befektetőre ráijeszthetett, hiszen 3,8%-os eséssel 12.050 forinton kezdte a napot, azonban ez szinte kizárólag az osztalékszelvény mai kiárazódásának köszönhető a gyógyszerpapír esetében.
Napközben még várunk fontosabb híreket, piacmozgató híreket?
Igazán fontos piacmozgató hírekre nem számítunk, várhatóan inkább a hangulat alapú kereskedés fogja uralni majd a piacokat. A közel-keleti háborúval kapcsolatos hírekre figyelhetnek a befektetők. Érkezik egy amerikai munkaerőpiaci statisztika a nap második felébe, illetve egy konjunktúraindex szintén a tengeren túlról, de ezeknek sem lesz várhatóan érdemi piaci hatása.
Nézzünk még rá a forint piacára, hogyan kezdi a napot a hazai fizetőeszköz?
A forint gyengüléssel kezdett, úgy tűnik, hogy feszült a hangulat a nemzetközi devizapiacokon, elsősorban a közel-keleti háború miatt. Most 355 forint 76 fillérnél jár az euró jegyzése, ez 0,2%-os forint gyengülést jelent tegnaphoz képest. A dollár 306 forint 27 fillérbe kerül, és egyébként az amerikai deviza 0,1%-os erősödésben van az euróval szemben. Ez az, ami a forintra is rányomja most a bélyegét.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A dömpingáras termékekkel szemben nagyon nehezen tudja felvenni a küzdelmet a hazai tejágazat. Fontos lenne, hogy a közétkeztetésbe több hazai tej, illetve tejtermék jusson el, és hogy az iskolatej program is megújuljon. Erről beszélt az Inforádiónak a tejtermék tanács ügyvezető igazgatója, Harc Zoltán, Kalapos Mihálynak nyilatkozott.
A tavalyi év végén kezdődött Európában egy kellemetlen piaci helyzet, amit nyers tej túltermelésnek köszönhető, és ennek a túltermelésnek következménye volt a nagyon-nagyon komoly áresés. Ugye a magyar tejpiacról köztudott, hogy mind alapanyag, mind késztermék tekintetében rendkívül kiszolgáltatottak vagyunk az európai piacnak. Nagyjából 40-45 kamionnyi nyers tej hagyja az országot naponta, 1 millió kilogramm nyers tej felel meg ez a mennyiség körülbelül naponta, és ez a tejmennyiség többnyire a feleslegek, vagy azonnali piacon, vagy spotpiacon, ki hogy nevezi, keresi a helyét, ahol bizony szembe jön az európai felesleg. Rendkívül nyomott áron tudjuk értékesíteni ezt a tejfelesleget. Európa óriási lendületben termel még mindig. Ez az egyik probléma, a másik gond az, hogy a késztermékek piacán is találkozunk egy rendkívül nagy kitettséggel. Ugye vaj, joghurt esetében szoktuk mondani, hogy a polci kínálat 60-70%-a import. Korábban azt szoktuk mondani, hogy minden második kilogramm sajt import a polcokon, most már itt is romlott az arány. Tehát ezek a késztermékek szintén úgy kerülnek Magyarországra, mint európai felesleg, és hát rendkívül nyomott áron, ugye erre szokta a szakma azt mondani, hogy dömpingáros termékek érkeznek az országba. Tehát egy olyan kellemetlen piaci helyzet, amikor a kiszolgáltatottságunk az nagyon-nagyon fáj.
A hazai ágazat egyébként el tudná teljesen látni Magyarországot, mind tejből, mind a tejtermékekből?
Igen, hogyha számoljuk ezt az elméleti számot, és itt szeretném aláhúzni kétszer is, hogy elméleti, ez az önellátottsági fok, nevezzük, amikor azt feltételezzük, hogy minden kilogramm nyers tej itthon marad, és itthon dolgozzuk fel termékekké, akkor az évek nagy részében ez közelít a 100%-hoz. Tehát igen, el tudnánk látni, de ebben a mondatban ott van a ha. Ugye azért nem tudjuk ellátni, mert azért mind nyers tejben, mind késztermékben exportálunk is, és nyilván ezért importálnunk is kell. Tehát alapvetően nyers tejre levetítve el tudnánk látni, de ehhez feldolgozói kapacitás fejlesztés kellene. Az export, mint jelenség, az létezik és üdvözlendő. Tehát tényleg csak elméletben a válaszom igen.
Azt tudjuk, hogy a magyar lakosság nagyon árérzékeny. Mégis hogyan lehet vonzóvá tenni a magyar tejet, a magyar tejterméket?
Amikor ilyen piaci helyzetben vagyunk, akkor a dömpingáras termékekkel szemben nagyon-nagyon nehéz a küzdelem. Normál piaci viszonyok között én azt gondolom, hogy a közösségi marketing az egy nagyon-nagyon fontos eszköz ebben a küzdelemben. El kell magyarázni azt, hogy miért fontos az, hogy egy kilogramm tejet Magyarországon fejtek, Magyarországon dolgoztak fel, és Magyarországon helyeztek a polcra. Ez különösen fontos egy-egy alapterméknél, tehát tej, túró, trapista sajt, tejföl. Ezeknél a termékeknél mi azt gondoljuk, hogy jól néznek ki, hogyha Magyarországon előállított termékekből tudnánk a polcokra tenni. Természetesen az Európai Unió tagjai vagyunk, és tudjuk, hogy a tejipar egy rendkívül innovatív ágazat. Hogyha bemegyünk egy szupermarketbe, 100 és 100 különböző tejtermék néz velünk szembe a hűtőpolcokról. Tehát itt nem a piacok lezárásáról van szó, amikor azt mondjuk, hogy magyar terméket a polcra, hanem azt mondjuk, hogy legalább az alapvető tejtermékeknél, amelyeket itthon elő tudunk állítani, ott illene egy olyan polckép, ahol uralkodik a hazai termék, de természetesen választék bővítőként minden más ott lehet. Nyilván a francia sajtokkal egyelőre nem tudunk vetélkedni.
Mit várnának el a magyar kormánytól, hogy könnyebb legyen a helyzete a tejágazatban dolgozóknak?
Nagyon nehéz ebben a helyzetben rövid távú megoldásokat találni, hiszen itt nem olyan a helyzet, hogy mondjuk egy támogatás bármit megoldana. Ezért a realitás talán maradva ugye nagyon fontos lenne, hogy a közétkeztetésbe több termékünk juthasson el. Többen többféleképpen értelmezik a közétkeztetésben naponta étkező honfitársaink számát, de egy óriási felvevő piac, és ez a közétkeztetés, ez pillanatnyilag nagy kereskedők látják el, és ezek a nagy kereskedők tisztelet a kivételnek, alapvetően az olcsó külföldi terméket viszik be a közétkeztetésbe, érthető okokból. Senki nem szeretne többet fizetni az ebédért vagy a reggeliért. Mi ezen a területen szeretnénk egy előrelépést, hogy legalább legyen esélye a magyar tej és tejtermékeknek bejutni a közétkeztetésbe, hiszen azt szoktuk mondani, hogy ez a közétkeztetés ez azért részben vagy egészben hazai adófizetői forintokból van fenntartva. Tehát ez a közétkeztetés, ami segítene a feleslegek levezetését, amely most a feldolgozóknál jelentkezik, tényleg nem tudják hova tenni a feldolgozók a feldolgozott tejtermékeket. Fontos lenne, hogy az iskolatej programba is némi életet lehelyen az új kormányzat, mert nem csillog ez a program úgy, mint ahogy régen szokott. Ugye Európában van egy felesleg, ahogy említettem, és ez a tejfelesleg keresi az útját különböző piacokra, és bizony így a balkáni, nem Európai Uniós tag országoknál azért látunk némi akadályoztatását a kereskedelemnek, hogy óvatosan fogalmazzak, itt különböző feleslegesnek tűnő adminisztratív akadályokat görgetnek elénk a nem EU-s tagok. Ennek se ártana egy kis könnyítés, de azt gondolom, hogy amíg Németország, Lengyelország, európai északnyugati tejtermelői régiói nem lassítanak, addig sajnos ez a válság el fog húzódni.
Hart Zoltánt, a Tejtermék-tanács ügyvezető igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 16 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz a friss negyedéves GDP adatról, illetve az idei kilátásokról. Természetesen foglalkozunk majd ismét az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A hazai GDP az első negyedében 1,7%-kal felülmúlta az előző évi adatokat. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal bővült. Elsősorban a szolgáltatások és a fogyasztás húzta felfelé a gazdaságot, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Várkonyi Gyula kérdezte Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdaság elemzőjét.
Ez a 0,8%-os negyedéves alapon számolt növekedés, illetve az 1,7%-os is, bár nem tűnik óriásinak, de azért mégiscsak az előző negyedévekhez képest ez egy kifejezett élénkülést mutat, és kíváncsian vártuk mi is azt, hogy mi lehet ennek az oka. Alapvetően azt lehet mondani, hogy a legfontosabb elem az lehet, hogy egy választás előtti negyedév mindig hoz némi élénkülést, ugyanis ilyenkor több olyan tényező is van, ami beindítja a gazdaságot. Ezek elsősorban a háztartások fogyasztásához kötődnek, kötődnek, ami tipikusan a szolgáltatásokat húzza fölfele, illetve most láttunk egy nagyon különleges vegyes szolgáltatási területet is, amelyik nagyon fölpörgött, ez a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység elnevezésű szolgáltatás csoport. Itt volt egy nagyon impresszív növekedés az első negyedévben. Ez valószínűleg különböző állami megrendelésekhez, piackutatáshoz, reklámtevékenységhez, egyéb típusú választási aktivitáshoz kötődhetett, és ez alapján azt mondhatjuk, hogy valóban több tényező alapján is, elsősorban azért itt a választás előtti kiköltekezés és egyéb típusú aktivitás hatását véljük felfedezni ebben a dologban, ami talán emellett jó hír, hiszen azért ez valószínűleg emiatt ideiglenes lehet, hogy azért éledezik az iparunk, és végre a beruházási szektor is legalább nem zuhan, hanem stagnál, ami azért a növekedés összetétele szempontjából mindenképpen pozitív.
Ami nagyon gyengén teljesített, az az építőipar, illetve a külkereskedelmi mérlegünk is rontotta a számokat.
Így van, az építőipar esetében elsősorban arról lehet szó, hogy rosszul indult az év az időjárási hatások miatt. Alapvetően az építőipar most már évek óta egy rendkívül cikcakos pályát fut be, aminek hát még szinte a trendjét is nagyon nehéz megfogni. Tavaly éves alapon egy némi minimális növekedést már láthattunk, de azért összességében azt lehet mondani, hogy az építőipar kilátásai meglehetősen ellentmondásosak, talán most majd az uniós támogatások fölfutása hozhat nekik egy szemmel látható és tartósabb élénkülést, de az inkább csak 2027-től reális. A másik terület az a külső egyensúly, valóban az export sajátos működése. Ugye ezt a havi adatokban is látjuk már egy ideje, hogy miközben az iparban formálódik valamiféle fordulat három év recesszió után, ezt nem látjuk az export adatokban, mert pedig az ipari szektor ugye alapvetően exportra termel. Az export viszont esik, még most is az első negyed évben az áru export kifejezetten csökkent, és ennek az ellentmondásnak a feloldása egyelőre úgy néz ki, legalábbis a KS adatai alapján, hogy úgy tűnik, mintha az ipar egyelőre készletre termelne, és az export egy kicsit halasztódik. Ennek lehet termelési ciklus oka is, de lehet akár az is, hogy egyelőre nagyon gyenge a külső kereslet, azért a világ fejlett gazdasága is sem hasítanak éppen, és ezért viszont ebből az következik, hogy a gazdaságban van egy csomó import igényes tevékenység, a beruházás, ami ugye már nem esik, tehát nem csökken az importja. Az ipari termelés, ami kifejezetten valamiféle reexport célú importot igényel, illetve ami még fontosabb, hogy emelkedik a fogyasztás, ami szintén jelentős importot generál. Ezt látjuk a külkereskedelmi adatokban, és látjuk a mai GDP adatokban is. Ebből viszont az következik, hogy az import már meglódult, az export még nem, és ezért a netto exportunk hozzájárulása a GDP felhasználásához masszívan negatív. Itt ugye a reményünk az lehet, hogy ha valóban jól rakta össze a KSH itt a nemzet számlák tételeit, akkor a következő negyedévekben az export követni fogja az ipar meglódulását, és ott is némi élénkülést fogunk látni, a készletezés elkezd apadni, és helyette az export kezd el növekedni, és akkor a külső egyensúlynak a romlása is visszafogottábbá válhat.
A bruttó felhalmozás is növekedett, ez összefüggésben lehet-e ugyanazzal az évelei osztogatással, amely ugye a fogyasztás növekedéshez vezetett?
Így van, ugye a bruttó felhalmozás gyakorlatilag ez a belső felhasználás szokta jelenteni, ugye itt a belső felhasználás meg alapvetően fogyasztás és beruházás. Ugye a beruházásról említettem, hogy stagnált, a fogyasztás viszont nagyon dinamikusan emelkedik, és ennek megfelelően a gazdaság belső felhasználása gyorsabban nő, mint maga a GDP, ugye erre is vezetjük vissza a külső egyensúly romlását. Tehát igazából ez nem meglepetés abban az esetben, amikor a lakossági fogyasztás ilyen dinamikusan emelkedik, akkor nyilván ennek egyenes következménye az, hogy a úgynevezett végső fogyasztás és bruttó felhalmozás, tehát ez a belső felhasználása a gazdasági teljesítménynek az gyorsabb ütemű növekedés mutat, mint a GDP növekedés egésze.
Ismerve a számokat és a részadatokat, lehet-e bármilyen következtetést levonni az év egészére nézve?
Ugye itt a tavaly évvégi gyenge GDP adat után mindenkinek nagyon elment a kedve attól, hogy az idei évre erős GDP növekedési előrejelzéseket hozzanak ki, és emiatt igazából ilyen 1,5%-ra húzódott le az éves átlagos GDP növekedésre vonatkozó szakértői várakozásoknak a konszenzusa. Az első negyedéves vártnál erősebb számok hatására némi javulást azért ebben mondhatunk, hogy a magyar gazdaság 2026-os éves átlagos GDP növekedése már akkor is 1%-os százalék felett lenne, ha három még számunkra ismeretlen negyed évben a gazdaság egyszerűen csak stagnálna. Ezért azt lehet mondani, hogy azt gondoljuk most, hogy azért a 1,5%-ot meghaladó GDP növekedést most van remény, ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy a növekedés szerkezete alapján, az, hogy a választások után várható az egy egyszerű élénkítő hatás eltűnése, illetve az, hogy a hormuzi szoros sokja még csak most érkezik meg majd a világgazdaságba, és a felszabadított uniós támogatások élénkítő hatása pedig csak a jövő évtől várható érdemben. Ezért azt gondoljuk, hogy azért a 2%-os GDP növekedés elérése az idén még mindig az optimista forgatókönyvnek számít.
Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És akkor az üzleti reggeli végén rápillantunk még egyszer a piacokra. A telefonvonalban ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió munkatársa. Köszöntelek újra, szervusz, változott a helyzet a budapesti börzén, illetve a forint piacán.
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. A részvénypiacon nincs nagy változás, 0,4%-os emelkedésben van a Bux Index, így szűk fél órával nyitást követően. Ez azonban még mindig a MOL papírjának köszönhető, melyek 2%-kal 4044 forintra erősödtek. A Richter továbbra is jelentős 3,9%-os esésben van 12.070 forinton, azonban ez az osztalékszelvény levágásának köszönhető, ugye a mai nappal árazódik ki a tavalyi évtán járó osztaléka a gyógyszergyártó árfolyamából. Az OTP 0,4%-kal 41.710 forintra gyengült, a Magyar Telekom pedig szintén 0,4%-os mínuszban van 2.738 forinton. És a forint piacán sincs igazán nagy változás, ami inkább rossz hír, hiszen gyengüléssel kezdte a napot a magyar deviza. 355 forint 80 fillér környékén jár az euró érzése, ami 0,25%-kal magasabb a tegnap esti szintnél. A dollár pedig 306 forint 30 filléren áll most.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.